Kedves hallgatóink! Szent Jakab tematikus napunk keretén belül a következőekben személyes történeteket és Isten tapasztalásokat hallhatnak az El Caminóról.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Mi most hárman beszélgetünk, mindannyian a Szent Jakab baráti körnek az önkéntesei vagyunk. Én Simon Dóra vagyok, és megjártam a Caminót már háromszor, különböző szakaszokon, és az itthoni Szent Jakab zarándokútat is többször. Tovább adom a szót Móninak.
Én is mindenkit szeretettel köszöntök, Hász Mónika vagyok. Én először a Magyar Szent Jakab úton jártam Budapesttől Lébényig, és ezután kaptam kedvet ahhoz, hogy a kinti kaminókon is kipróbáljam magamat.
Sándor Bertalan Bruno vagyok. A francia utat jártam meg először, aztán még párszor voltam kint különböző egyéb útvonalakon, és a magyarországi Szent Jakab utat is, mind a Lébényit, mind a tihanyi szakaszt megjártam. Azt kérdezem először is tőletek, vagy Móni tőled, hogy mi volt neked az első impulzus, ami téged erre az útra vezetett?
Nekem nagyon érdekes volt, közvetetten találkoztam ezzel az élménnyel, mert kiállítás rendezőként két kiállítást raktam fel 2014-ben, aztán 2016-ban zarándok fotókból egy válogatást, és hát ennek kapcsán láttam, hogy milyen gyönyörűek azok a hangulatok, azok a fények, azok a emberi kapcsolatokról szóló kompozíciók, amik átjöttek ezeken a fotókon, és amikor megnyitottuk a kiállításokat, akkor én emlékszem, hogy úgy kezdtem az elsőt, hogy hát én nem zarándokként állok itt, mire a rengeteg ember, aki ott volt ezen a kertes megnyitón, elkezdte kórusban kiabálni, hogy még nem, még nem, még nem. És ez nekem egy fantasztikus élmény volt, és valahogy el is gondolkodtam ezen. Hát egy kicsit féltem, hogy a rossz fizikai erőnlétemmel hogyan tudok egy ilyen utat egyáltalán teljesíteni, de akkor még volt csoportos zarándoklat, és azt gondoltam, hogy ez viszont egy nagyszerű lehetőség arra, hogy ne egyedül, hanem segítséggel kipróbáljam magamat.
És Dóri, nálad mi volt ez a indító lökés?
Nálam az indító lökés az volt, hogy az orvos azt mondta, hogy tempósan kéne gyalogolnom, hogy rendezzem az orvosi problémáimat, és ezért beiratkoztam egy Nordic Walking tanfolyamra a Normafánál, és ott összeismerkedtem egy emberrel, aki mesélt a Caminóról, és érdekes módon én katolikus családban nőttem föl, de soha nem hallottam erről az útról, és ez az ember nem volt hívő, nem volt vallásos ember, de könnybe lábadt szemmel mesélte az élményeit, és azt gondoltam, hogy úristen, én hívőként mit élhetnék át egy ilyen úton, hogyha egy nem hívő ember könyvbe lábadt szemmel mesél, pedig évek óta már itthon van. És akkor engem ez indított el, és egyedül mentem a francia Caminón, és életem legnagyobb élménye volt. Bruno, és te hogy indultál el?
Azért köszönöm, hogy elmondtad, mert most döbbentem rá, hogy nekem két ilyen mesélőm volt, és mind a kettő azt mondja magáról, hogy ő nem keresztény. De hogy tényleg azzal a lelkesedéssel, azzal a frissességgel, a meghatódottsággal tudtak róla beszélni, és ők is engem szembesítettek azzal, hogy hívő katolikusként nem ismerem ezt az utat. És aztán kezdtem el én is érdeklődni iránta. Nekem az volt a bevezető, hogy jártam jezsuitákhoz, ilyen szemlélődő lelki gyakorlatokra. És annyira élveztem azt a csöndet, azt a rendezettséget, azt a visszavonultságot, és hát az a jezsuita, aki vezette csoportjainkat, megnősült, és aztán nem volt több csoport, és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy hol tudnám én ezt megélni, ezt a csöndet, és akkor találtam rá a Caminóra, mint hát egy ilyen lehetőségre. Nekem is a francia út volt az első, és hát nagyon meghatározó lett a szempontból.
Az út végén Jézus fog várni.
akkor most arra próbáljunk meg választ keresni, hogy mi lehet a különbség a között, hogyha az ember egy nagy csoportban, vagy mondjuk legalábbis társakkal vág neki egy ilyen zarándokútnak, és milyen az, amikor egyedül járja végig a külső-belső utat is, úgy, ahogy ezt Bruno említetted, hogy ez a csend, ez nagyon sokat hozzánk ad. Akkor kezd, Bruno, te.
Köszönöm. Hát bennem visszagondolva minden út előtt volt egy félelem. Akár hanyatszor indultam, mindig ugyanazok a szorongások, hogy mi lesz velem, éhen halok, eltévedek, megtámad egy oroszlán. A legirreálisabb szorongások. És az első útnál én voltam egy bemutatón a Vilmosnak az egyik bemutatóján, és ott megszólított valaki, hogy hát ő nem nagyon beszél idegen nyelveket, tervezi, hogy esetleg társulhatna-e. És mondtam, hogy hát végül is mehetünk együtt is. És az utazás előtt hívtam egy ilyen két héttel, hogy sikerült-e megvenni a repülőjegyet, és mondta, hogy hát sajnos agydaganata van már, meg is operálták, nem aktuális a dolog. A második utamra, ami a portugál út volt, egy kolléganőm, kedves kolléganőm jelentkezett, hogy menjünk együtt. Együtt is készültünk, együtt el is mentünk Lisszabonba, gyalogoltunk 2,5 napot együtt, és azt mondta, hogy ő ezt nem tudja visszafordul. Úgyhogy végül is egyedül mentem végig. És mind a két utamról írtam egy rövid kis naplót, és ezt elolvasta az egyik kedves barátom, és mondta, hogy annyira fellelkesült, hogy túlment a vonattal, elfelejtett leszállni. Mit szólnál hozzá, hogyha az északi útra együtt mennénk? Mondom, hát figyelj, tudod, hogy már ketten pórul jártak, de ha van kedved, gyere! És képzeljétek, a 900 kilométert végig együtt mentünk végig, a Iruntól egészen kimentünk Finisterrebe gyalog, és nagyon-nagyon jó volt. De a magunk tempó, azért jól összehangolódtunk, volt egy picit, ő ment előbb, egy picit én, tudtuk egymás csöndjét tiszteletben tartani, fantasztikus közös út volt, de azt gondolom, hogy az ritkább, tehát hogy az egy nagy kiváltság, hogyha valakivel sikerül ennyire együtt menni. És aztán volt még egy tapasztalatom kint a Primitivo, ahol viszont egy olyan párral mentem együtt, akiknek évekkel ezelőtt én voltam az esküvői tanulja, és egy normafánál induláskor találtunk egymásra, és megbeszéltük, hogy együtt megyünk, együtt is indultunk, de beláttuk, hogy nem tudunk együtt menni. Annyira más volt az ő tempójuk, én őket lassítottam, húztam, nekem az túl feszes volt, és aztán megbeszéltük, hogy a szállásokon találkozunk, minden szeretjük egymást, de hogy menjen mindenki a maga tempójában, mert egyszerűen annyira feszültségteremtő. Tehát, hogy mind a kettőre van tapasztalat, hogy együtt is, meg külön is, milyen. Dóri, neked ezen a téren milyen tapasztalataid?
Hát én az első kaminón egyedül indultam. A családom nagyon féltett engem. Nem beszélek jól idegen nyelveket, és egy évvel ezelőtt, az indulás előtt egy évvel volt egy nagy térdműtétem. És mindenki azt mondta, hogy én nem fogom ezt bírni. És én itthon hallottam Varga Lórántnak az előadását, amikor hazajött a Kaminóról, és elmesélte az első olyan élményét, hogy ő mennyire szorongott attól, hogy ő neki nem lesz szállása. Na és akkor én megfogadtam magamban, hogy én ettől soha nem fogok szorongani, hanem én ezt rábízom a jó Istenre. És nagyon jól éreztem magam egyedül, egészen más azt gondolom, hogy egyedül gyalogolni, sokkal jobban tudsz önmagadra figyelni, mert nem kell másokhoz igazodni. És én kifejezetten azért akartam, hogy senkihez nem akartam igazodni, csak a magam tempójához és a jó Istenhez. És ezt meg is tapasztaltam, mert a másik két úton párba mentünk, és az egészen más. Ott egymásra figyelünk, segítünk tolmácsolni, vagy figyelünk az egymás tempójára, de a lelki dolgokat én nem tudtam már úgy átélni, mint amikor egyedül voltam. Móni, és te ezt hogy tapasztaltad meg? Te először ugye itthoni úton mentél társasággal, közösséggel.
Igen, ez, amit mondtál, Dóri, hogyha az ember önmagában egyedül megy, akkor sokkal mélyebben tudja megélni az utat. Nekem erre a felismerésre eljutni már önmagában egy út volt. Mert amikor a vezetett zarándoklaton 60-an mentünk, az nekem egy óriási ajándékot adott olyan szempontból, hogy sosem gondoltam volna, hogy ennyi szeretetet és ennyi spontán odafordulást és megértést lehet kapni olyan emberektől, akik nem barátaink, sose láttak minket korábban. Ez engem végtelenül megindított, és nagyon hálás voltam érte. De valójában, amikor ebből a nagy csoportos zarándoklatból később átváltottam egy 5 fős zarándoklatra, az már egy óriási váltás volt, ott sokkal jobban kellett egymásnak a tempóját, hangulatát és minden egyébet tolerálni. Ez egyébként nekem elég fárasztó volt, de megtanultam magamról egy csomó mindent, arról, hogy mik a gyengeségeim, meg hogy mi az, amiben én azt gondolom, hogy erősebb vagyok az éppen ott lévő társaimnál, tehát ott meg az összehasonlítás, a viszonyítási alap volt, ami tanított, és aztán utána érett meg bennem a gondolat, hogy én nem megyek most már mással, én magammal fogok menni, és Istennel, és Szent Jakabbal, és akkor mentem el egymagamba, és az valami egészen csodálatos élmény volt.
Többen mennek többféle indítatásból erre az útra, hogy ezzel kapcsolatban mi a meglátásod, Dóri?
Nekem az a tapasztalatom, a kinti úton azt tapasztaltam, hogy például nagyon kevesen járnak misére esténként, bár van rá lehetőség, mert minden városban van zarándok mise. Én azt gondolom, hogy az emberek, akik útnak indulnak, teljesen mindegy, hogy hívő vagy hitetlen, a belső békéjét keresi, azt a belső harmóniát, azt a nyugalmat, amire mindenki vágyik. Ha ezt ő Istennek vagy harmóniának hívja, az már az ő dolga, de mindenki erre törekszik. A magyarországi vezetett zarándoklatnál úgy volt, hogy minden nap, ahol megszálltunk, zarándokmisét szerveztünk a zarándokoknak, és ott az atyák is nagyon értékes gondolatokat mondtak nekünk, illetve az esti beszélgetések kapcsán is segítettük őket a belső zarándoklatunkon.
Nekem most még egy olyan dolog jutott eszembe, hogy nem tudom erről nektek mi a véleményetek, hogy itt is azért van egy nyelvi korlát, tehát ha kimegyünk Spanyolország vagy Olaszországba, és részt veszünk egy misén, ha nem is beszéljük olyan jól a nyelvet, de a gesztusokból, az állandó részekből tudjuk követni, otthonosak vagyunk benne. De mondjuk már a prédikációt nem biztos, hogy úgy élvezzük. Na most, ha valaki úgy megy be egy idegen nyelvű misére, hogy ez sincs meg neki, És lehet, hogy nyelvileg jól érti a predikációt, de igazából nem érzi magát otthon benne, akkor lehet, hogy az nem akkora élmény. De ha Magyarországon a saját anyanyelvén hall mondjuk egy szívhez szóló beszédet, akkor az is el tudja gondolkodtatni. Tehát, hogy itt nagyobb a sansz talán az itthoni közegben erre, hogy közelebb kerüljön ez a valóság.
Én szerintem egy ilyen zarándokút, ami Magyarországon van, az egy fantasztikus missziós lehetőség, hiszen nagyon sok olyan ember jön a zarándoklatunkra, aki egyébként nem járnak templomba, de ez alatt a 8 nap alatt bejönnek velünk a misére, megérintődnek. Nem egy olyan tapasztalat volt, hogy zarándoklat után elkezdett hittanra járni, megkeresztelkedett, vagy templomba volt az esküvője, tehát az jó Istennek ez egy olyan ajándéka, amikor a természet szépségein keresztül vezeti saját magához az zarándokot.
Tehát olyan szép, én azt hiszem 2 esetről is tudok, aki magán a zarándok úton zarándokként keresztelkedett meg.
Igen.
Én ezt úgy láttam, amikor a kinti kaminón voltam, hogy valóban ez a spirituális keresés, ez megvan az emberekben, de sokszor a természeti szépségekben ez kiismerült. Tehát én, ha mentem, és nyitva volt egy templom az úton, oda én mindig betértem. Mindig beültem, letérdeltem, elmondtam egy imát, jó volt egy kicsit a csendben megpihenni, lerakni a zsákot csak egy 10 percre, és azt láttam, hogy mások meg mennek el a templomok mellett, és úgy kellett nekik szólni, hogy itt van ám bent pecsét. Ja, van pecsét? Jó, hát akkor bejövünk gyorsan. Lenyomták a pecsétet, és már mentek is tovább. De hogyha nem szóltam volna nekik, akkor még erre az időre se álltak volna meg. Ezt nagyon furcsálottam, mert nekem ezek a pici lelki töltődések nagyon sokat jelentettek. Magyarországi úton voltak ilyen nagyon-nagyon szívhez szóló idézetek a fákra, a kerítésekre, a pihenőhelyekre lerakva, amit az ember ugye automatikusan észrevett, és az egyik ilyen legszebb, ami engem azóta is kísér, most már hosszú évek óta, hogy a csend nem üres, tele van válaszokkal. És én ezt leginkább a templomokban tudtam megélni, mert ténylegesen volt, hogy fölraktam egy kérdést, és arra jött egy válasz. És olyan mélységű és olyan bölcs válasz jött rá, ami nem belőlem jött, hanem amit én ott kaptam. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt tapasztalja meg, és ehhez bizony be kell menni a templomokba.
Igen, az a baj, hogy a mai ember fél a csendtől. Fél csendben maradni, mert fél meghallani azt, ami onnan jön üzenet. A csend a lélek rádiója. Nehéz bekapcsolni, mert recseg, ropog időnként, de amikor az ember gyakran kapcsolja be, akkor kitisztul az adás, és megkapod azt az üzenetet, amit a jó Isten szán neked.
Egyetértek, számomra is azért a csend az egy tanulás volt, egy folyamat, és valóban így működik, hogy az elején elhalkul valami, és elkezd dübörögni valami más, ami belülről jön, de van egy dinamikája az útnak, és ugye a Spanyolországban az heteken keresztül mérjük, hogy van egy bemosakodás, az első hét, amikor egyáltalán az izmaink megszokják, a testünk, az itthoni gondolatoktól, az itthoni aggódásokból ki tudunk egy kicsit szakadni, és aztán van egy köztes, nagyon unalmas rész, a meszeta, amikor így nem történik semmi. És ugye a természet is arra fordít, arra segít, hogy most ne a tájakban gyönyörködjünk, és ne a hegyekben, hanem nézzünk befelé, a belső tájak felé. És aztán utána újra visszatérünk a zöldbe, és a megérkezésnek megint csak az öröme, a közösség. Tehát ugye egy nagyon szép dinamikája van ennek az útnak, és ugye beszéltünk az előbb arról, hogy összehasonlító az itthonit, hogy nekem az volt a döbbenetes, hogy ebben a 8 napban ugyanezt történik. Csak egy kicsit gyorsabban, egy kicsit intenzívebb módon, de hogy ugyanaz a nagyon szép íve megvan az útnak a megérkezéssel és az örömmel együtt.
Személyes történeteket, Isten tapasztalásokat hallhattak az El Caminóról. Tanúságtevő blokkunk a hírpercek után folytatódik.
Mária Rádió.
Hírpercek.